Folytatódik a kettes szemrendszer itt a Rádiókafén. Szervusztok, kedves hallgatók! Behumi Dóri, Veres Dóri köszönt benneteket, és Rudolf Péter a vendégünk. Egyébként annyira sokat vártunk rád, és úgy örülünk, hogy itt vagy, ezt
igen,
ki és kell mondani.
Hogy még mindig nagyon sok munkád, mert hiába van most már évadszünet, még azért mondod, hogy nagyon, nagyon sok minden
persze
van, hogy időt tudtál ránk szakítani.
Én köszönöm a meghívást, és azt hittem, hogy arra utaltam, hogy sokat kellett várni, hogy késtem 3 percet valóban.
Nem, hanem már régóta terveztük, hogy
már vártunk rá, hogy jössz, igen, és hát nyilván azért egy évad kihirdetése, és aztán lezárása után azért így könnyebben belefért. De ugye azzal kezdtük a beszélgetést, hogy milyen volt a heted, és azt mondtad, vagy a napod, és azt mondtad, hogy ugyanolyan, mint az elmúlt három év, de azért értékeljük ezt az elmúlt évadot egy picit.
Örömmel, mert azért velem együtt valószínűleg az összes színházi ember szeptember környékén szorongó gyomorral ült a kiki a kávézóban, vagy az irodájában, ahol éppen végig gondolt, hogy mi vár rá. Mert az ijesztő rezsiadatok, a háború rémségei keltette szorongások, a Covidból kimásztunk, nem másztunk ki, életérzés nehezen kezelhető pillanatai így együtt azért fölfestettek egy üres színházi képet, ahol sárga csekkel a kezében otthon ül valaki, és gondolkodik, hogy befűtsön, vagy színházba jönjön, és végül is inkább befűt. És ez teljes szakmám nevében mondhatom, nem csak a magunk vállát ütögetve, bár azt is örömmel ütögetem, hogy ehhez képest az ország színházba járt. És ez nagyon-nagyon-nagyon megható, és nagyon-nagyon jó érzés volt. Tehát azokban a hónapokban is, ahol némi visszaesés szokott mutatkozni, pótszéket jelent, nem őrültem meg, amikor 102%-os nézettséget mondok, az pótszékekkel jelent, és nem csak azok az előadásaink idézőjelbetéve csak ott, ami látszódott, hogy a Covid alatt is nyilván a
sláger.
Pál utcai, a dzsungel, a padlás, a Gatsby, a zenések általában és a gyerekdarabok működnek, hanem a szofisztikált előadásaink is, mint a Csehov, az öreg hölgy látogatása a Vígben, vagy ugye volt ez volt a bemutatónk Budó Franz Kafka kastélya. Tehát, hogy jöttek a nézők, és nézők, és ez nagyon jó érzés volt, hogy azt a bizonyos népszínházi jelleget, amit a Vígszínháznak be kell töltenie, Azt úgy tudtuk végigcsinálni, hogy nem az volt a megoldás, hogy akkor lejátsszuk 30-szor a Pál utcait, és akkor így valahogy gazdaságilag valahogy visszapofozzuk önmagunkat a rezsiszámlán, a saját rezsiszámlánk se volt kevés. Nonsense helyzeteket szült egyébként, néha szinte a szakmaiatlanságba sodródik az ember, de kénytelen volt számolgatni, tehát az, hogy mennyi idő egy világítás, amíg egyszer csak ott minden gép dolgozik, azért annak jelentős ára van, hogy mit jelent, hogyha kipenderül egy táncos a Gatsbyből, vagy a Pál utcaiból, és egy 18 fokos öltözőbe pördül ki, hogy annak milyen rizikói vannak. De mivel mindenki ezt a maga módján végigcsinálta, tilos nyafogni, tehát nem is nyafogok, csak a tényeket rögzítem, hogy ha így visszanézek erre az évadra, akkor most is megköszönhetem a teljes társulatnak. Mindenkinek, aki lekapcsolta maga után a villanyt, ami egyébként érdemes jobb időkben is megtenni. Tehát nyilván meg kell tanulnunk spórolni, különben is, és azt az életérzést behozni, ez a miénk, ez a mi színházunk, ez a mi terünk, ez a mi buszunk, ezt a közösségi életérzést, amit egy ilyen individualista országban valahogy nehezebb képviselni, ezt most szerintem sikerült, hogy ez közös érdekünk, és nagyon, nagyon sok pénzt spóroltunk, még egyszer mondom, néha az észszerűség határait súrolva, viszont az, hogy ennyi ember nézte meg az előadásokat, és így működhettünk, ez így keretbe foglalva, belegondolva, hogy indultunk, és hol jutottunk, ez így egy nagyon jó évad volt. És ami pedig a Vígszínházban nagyon fontos, ugye a bérletrendszer, az most már annyi bérletet adtunk el, mint tavaly egész évben, ami a legjobb visszajelzés, ami a legtisztább visszajelzés arra, hiszen a bérlő az valami óriási dolgot tesz, hisz a jövőben, nem befektet, tudja, hogy aznap neki lesz-e kedve színházba jönni, de vállalja, mert érdekli annyira, és bízik a műsorban, és bízik a színészekben, és az eddigi eddigi munkafolyamatokban, tehát az nagyon jó érzés, hogy most előzetes számítások szerint több bérletes lesz, mint a 2019-es, most nevezzük utolsó békeévnek még a COVID előtti, még a kinevezésem előtti időszakban, ami nagyon jó jel.
Egyébként van erre valami magyarázatod? Lehet, hogy ez tényleg egy nagyon szimpla pszichológiai dolog, hogy az emberek ennyire ragaszkodnak a színházhoz. Annak ellenére, amit mondtál, hogy ennyire, mindannyian tapasztaljuk a bőrünkön, hogyha bemegyünk egy közértbe, hogy egyszerűen nem létező inflációval találkozunk, és sokkal kevesebb a megtakarítása egyáltalán van. De hogy mi a magyarázata ennek, hogy az emberek ott állnak, és erre igazából áldoznak, mert ez valóban így van. Tehát én is sokat jártam színházba, és akárhova mentem, mindenhol teltház volt. És fenn vagyok például egy ilyen jegyeladós Facebook csoportban, és egyfolytában pörög. Tehát, hogy folyamatosan az emberek ott zsizsegnek, és nézik, és cserélgetik, vagy jelentkeznek jegyekre, vagy akár össze is csapnak egy-egy előadásért. Tehát, hogy mi ennek a magyarázata, hogy egy ilyen gazdasági helyzet, amikor az embereknek tényleg láthatóan sokkal kevesebb jut mindenre, mégis teltház van.
Talán nem akarnak megsavanyodni, mint a tej. Tehát, hogyha ha most otthon ülsz, és ezen merengsz...
Mi lesz jobb?
Igen, tehát, hogy valami impulzusra vágynak, közösségre vágynak egyébként. Szerintem nagyon, nagyon kevés az olyan együttlét, nagycsoportos együttlét, nyilván ki lehet menni egy meccsre és együtt drukkolni, az is nagyon jó, mert kicsit hiányzik az életemben, mert nincs rá idő, meg... A 30 kamera az kicsit most már megbolygatja a dolgokat, mert filmen nézhetsz meccset gyakorlatilag.
Otthonról?
Igen, de azért az egy másik hangulat.
Más, persze.
Ha ott vagy, és ezt a színházban ez egy közösségi élmény. Jelen idejű az még mindig nagyon vonzó. Uh-huh. Természetesen ott vannak az elképesztő lehetőségek, nyomogathatod a csatornákat és a telefonodat. És ami ijesztő, most is, amivel a szakmának foglalkoznia kell, és Hollywood már reagált, szerintem nekünk is kéne, ami nagyon ijesztő, az a mesterséges intelligencia felbukkanása. És ezt jogilag, etikailag kezelni kell, mert hosszú távon ez befolyásolni fogja a színészi munkát.
De a színházi munkát
hogyan tudja befolyásolni?
Hát ez egy élő.
Nem akarok ötleteket adni, de azt tudom, hogy a szinkronnál már merülnek föl olyan lehetőségek, amik ijesztőek, és szerintem meg kell. Igen. És én szerintem sürgősen, most ezennel kiáltványként kiáltom, hogy a színész szakszervezet, és a színész kamara, és az összes igazgató, és az összes kollega együtt gondolja végig, hogy mit kell lépni megelőzendő, hogy egyszer csak kiszoruljon a bizonyos típusú munka, kiszoruljon a színészi életből.
Uh-huh. Hát mondjuk szerintem első lépés, hogy valószínűleg nem félni kell tőle, hanem befogni, mint egy jó lovat. De ez nyilván ez egy hosszú gondolkodás, de ha már így említetted, hogy közösen milyen ügyekkel kell megküzdenetek nektek a színházi szakmában dolgozó, és főleg intézményvezetőknek. Te olyan szépen nyilatkoztál arról, hogy miért fontos az, hogy sokszínű legyen a színházi szakma, mert hogy te azt mondtad egyszer egy interjúban, hogy ez tartást ad a nemzetnek, hogy az emberek egy hatalmas palettáról választhatnak estéről estére, sokszínű színházi műsor áll előttük, és ez az izgalmas, és ez az egyedi a magyar színházi világban, és most azért az elmúlt hetek azért nagyon erősen szóltak arról, hogy ebből a színházi rendszerből, világból nagyon sokan úgy tűnik kiszorulnak, a független színházakra gondolok, akik gyakorlatilag nagyon nagy számban, tehát 30-40 társulatról beszélünk, akik egyáltalán semmilyen támogatáshoz nem jutottak hozzá, hogy ilyenkor van-e dolgotok nektek, akik közszínházi vezetők, kicsit összefogni, végig gondolni, hogy lehetne ezt a sokszínűséget segíteni, fenntartani?
Hát nagyon nehéz helyzet, hát mi annyit tudtunk tenni, hogy mi például nem pályáztunk, pedig azért megjegyzem, mi is, ha olyan rezsiszámlát kellett produkálnunk, és... Nyilván az, hogy az ember ugyanannyi támogatást kap, az jelenleg nagyon nagy öröm egyfelől, másfelől mínusz 25-30%. És ez egy hatalmas intézmény, tehát itt még egyszer mondom, 270 munkavállaló plusz 270 külsős dolgozik a Vígszínházban. Tehát nekem nyilván az elsődleges feladatom ezekért az emberekért felelősséget vállalni egy nem egyszerű helyzetben. Tehát itt most az egyik elsődleges feladatom, hogy itt munkahelyeket meg tudjak tartani. Úgy különben pedig nagyon-nagyon-nagyon nagy baj, hogyha ez a sokszínűség, ez eltűnik. És nyilván, hogyha egy gazdasági nehézséggel küzd egy ország, akkor nyilván meg kell nézni, hogy hol lehet meghúzni a nadrágszíjat, de ha egy országban a kulturális élet pezseg, az jót tesz egyébként, és a sportra is érvényes, ezt elfogadom, de ez a kettő működik, akkor jobb mentális állapotban megy be az ember dolgozni. És ez érvényes a színházi világra és a teljes kulturális életre, amihez hasonló egyébként nagyon kevés országban van, és az, hogy van ez a mi specifikus, csodálatos nyelvünk, és hogy ezzel mi itt a Kárpát-medence közepén, itt sose értem, hogy miért kudarcos történeteket mesélünk. Ez egy sikersztori, és ebben benne van a nyelvünk.
Mert a túlélés maga a sikersztori?
Igen. Uh-huh. Igen, én szerintem ez egy individuális nemzet, ez óriási sikerélményként kell elkönyvelnünk, hogy ezt a bravúrt végigcsináltuk, annyi nemzet tűnt el a történelmi sűjesztően, ez egészen nagy bravúr. Ez egy komoly szellemi képesség, ez egy komoly szervezési képesség. Ebben nagyon nagy szerepe van egyébként szerintem a nyelvünknek, és a kultúránknak, és az, ami tartást ad nekünk. És lehet vesztes forradalomról beszélni, de csak egy, mondjuk 48 kapcsán, nekem az jut eszembe, hogy csak egy nagy hatalom tudott elbánni ezzel a történetet. Én simán ezeket a történeteket félig tett pohárként tudom értékelni, és nem azért, mert mesterségesen ezt akarom, de így is látom. Így is látom, és ennek eleme, most elkanyarodtam nagyon az alapkérdéstől, biztos, hogy van szituáció, meg kell fogni a pénzt. Nyilván van olyan helyzet. És meg lehet találni, ahol fölöslegesen ment ki pénz, mert a szűrő nem volt jó, és kiment 5 millió forint egy négyszer játszott előadás, amit megnéztek 70-en. Biztos van ilyen. Tehát, hogy a szűrőt, ugyanúgy, ahogy a villanyt le kellett kapcsolni, és meg kellett tanulnunk, hogy biztos van tartalék a rendszerben, de hogy nagyon komoly alkotók nem eshetnek ki ezen a rostán, az bizonyos.
Ezeket nem lehet piaci alapra helyezni sajnos. Tehát, hogy itt ugye ez a baj, hogy ezek a társulatok nem tudnak csak piaci alapon működni.
Nyilván lehet magánszínházat működtetni, az bizonyos típusú színházat jelent, így működik a Broadway, és ettől aztán mondjuk elmegy New Yorkba, a 10 milliós New Yorkba, és meg akarsz nézni egy klasszikus előadást, és hosszasan görnyedgen kell a számítógép felett, hogy találj egy Shakespeare-t, vagy egy Csehovot.
Igen.
Én azt gondolom, amikor arról beszélem, hogy mit jelent magyarnak lenni, akkor ezt a kulturális életet jelenti. Jelenti a Csapásolót, jelenti József Attilát, az, hogy mi büszkék lehetünk, hanem ez jelenti persze az aranycsapatot, a vízilabda csapatot, a tűrözőinket. Ez így együtt ad egy erőt. És ennek része az, hogy Magyarországon szemben New Yorkkal te úgy mész színházba, és úgy válogathatsz a kendermagban, ahogy sehol másút. Ez egy érték.
Abszolút, egyetértek.
Majd ha olajat találunk, akkor másképp, akkor az is egy érték lesz. Egyelőre ez úgy néz ki, hogy nem sikerült. Vagy egy vidéki színháznak mit jelent? Azt látom, hogy milyen büszkék a lokálpatriotizmus. Ez egy csodálatos erő. Hogy ugye a lányom most Miskolcon játszik, tehát ott de nyilván máshol is járok vidéken színházban, amikor tudok, de itt most van egy kötelező irányom, és megtapasztalom az álló tapsokat, az összekapaszkodást, ez erő, és ez piac, nevezhetjük piacnak is, nyilván meg kell fogni a forintot, nyilván mindenütt be kell építeni a szűrőket, de ezek szakmai szűrők kell, hogy legyenek. Irgalmatlan fontosnak tartom ezt a színességet, hogy egyébként milyen módon tudok én állami támogatásból egy ilyen helyzetben, azt egyelőre nem látom, nekem ez a főcsapás irányom, hogy a Vígszínházat
kell vigyed és felelősséggel.
Kell vigyed felelősségem, és nem tudok más tenni, mint mindenütt elmondom, hogy milyen fontosnak tartom, mert gazdasági értelemben egyébként az meg egy, nem egy jelentős összeg. Kidobni minden pénzt hiba. Tehát biztos ki tudunk mutatni olyat, ahol nem jól működött a szűrő. Biztos. De akkor a szűrőn kell változtatni.
Innen folytatjuk Rudolf Péterrel a kettes számrendszert, mindenképpen maradjatok velünk.